Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az iskolákban március 31-ig a nevelés-oktatás tantermen kívüli digitális munkarendben zajlik. Az ezt követő tavaszi szünet utáni első tanítási nap a tervek szerint április 7-e. A tantermen kívüli digitális munkarendet az eddigi tapasztalatok alapján az Oktatási Hivatal honlapján közzétett módszertani ajánlás figyelembevételével szervezik meg. Ehhez a digitális tananyagok, a digitális kollaborációs tér és egyéb platformok rendelkezésre állnak. Ahol az eszközellátás a tanulók számára nem biztosított, ott arra kérték az iskolákat, hogy adják ki a szükséges eszközöket. Az idei május-júniusi érettségi vizsgákra, valamint a szakmai vizsgákra történő felkészülés céljából az intézmény vezető döntése alapján egyéni és kiscsoportos konzultációk, gyakorlati foglalkozások megszervezése, az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett a tantermen kívüli digitális munkarend ideje alatt is lehetséges. A középfokú iskolák által az általános felvételi eljárás során szervezett, már meghirdetett szóbeli vizsgák megtarthatók, valamint digitális formában is megszervezhetők. Ha egy szóbeliző igazoltan fertőzött vagy karanténba kerül és kérelmezi, akkor a vizsgát szervező intézmény pótnapot szervez. A tanulói adatlapokat március 23-án, 24-én lehet még módosítani, a módosító adatlapot pedig március 25-éig küldik meg az Oktatási Hivatalnak. A köznevelésért felelős államtitkár úgy látja, a több hetes időszak elegendő lesz arra, hogy radikálisan csökkenjen a fertőzés szám. Maruzsa Zoltán szólt arról is, hogy kockázat nélkül megszervezhető mind az írásbeli, mind a szóbeli érettségi, hiszen áprilisra a kontaktszámot csökkentő intézkedések és a tömeges oltás hatására várhatóan leszálló pályára kerül a járvány. Emlékeztetett arra is, hogy tavaly sem volt járványügyi hatása az érettséginek, miközben tavasszal 80 ezeren tettek írásbeli, ősszel pedig 30 ezeren szóbeli vizsgát. A szakemberek úgy látják, az elmúlt egy év tapasztalatai igencsak segítik a hatékony távolléti oktatást, a digitális munkarendet. Pszichológusok véleménye szerint ugyanakkor a jelenlegi helyzet a gyerekek és a szülők alkalmazkodó képességét is próbára teszi. Rozgonyi Ádám összeállítása következik.
Korán Balázs matematika tanár, a Telenor hipersuli programjának szakmai vezetője szerint az egy évvel ezelőtti átállás mindenkit felkészületlenül ért, a mostani távolléti oktatási periódus előtt azonban már rendelkezésre álltak a hatékony távoktatáshoz szükséges tapasztalatok.
Karantén órarendek alakulnak. Úgy készülnek a pedagógusok az iskolák erre az időszakra, hogy nem 45 percre ültetik egy videokonferencia elé a gyerekeket napi 6-7 órában, hanem beosztják azt, hogy melyek azok az órák, amik videokonferenciában, esetleg rövidítettebb tanórában kerülnek megrendezésre, a köztes időket pedig nagyon kreatívan olyan feladatokkal oldják meg és osszák be, amivel a diákok tudnak dolgozni, így egy sokkal inkább egy ilyen karantén kompatibilis oktatás tudott kialakulni erre az időszakra.
A digitális tanrend természetesen nem egy ideális oktatási forma, de a jelenlegi helyzetben ez a legjobb megoldás, tette hozzá Korán Balázs.
Amivel lehet segíteni az, hogy ténylegesen érdemi tanulás és munka tudjon folyni.
Szigeti Réka szakpszichológus szerint le kell vonni a tanulságokat a korábbi hasonló időszakból. Úgy véli, a tanárok kreatív megoldásokat találtak a diákok online tanítására, néhány fiatal pedig kifejezetten örül annak, hogy otthon nyugodtabb körülmények között tanulhat, de belőlük lehet a kevesebb a szakember szerint.
Az oktatásban most én azt látom, hogy a legtöbb általános iskolában arra helyezik a hangsúlyt, és szerintem ez egy nagyon üdvözítő dolog, hogy jó, most először mindenki nyugodjon meg, nézzük meg, hogy hol tartunk, mik azok a dolgok, amiknek előtérben kell lennie, figyeljünk magunkra, kicsit nyugodjunk meg, és akkor gyakoroljunk, nézzük meg, hogy mi az, ami már megvan. És lehet, hogy nem most fognak új dolgokat elkezdeni tanulni, mert azt azért nehezebb átadni.
A szakember szerint az érdemi közös idő hiánya mellett problémát okozhat a gyermekek és a szülők hangulatváltozásainak kezelése is. Úgy véli, a járvány miatti bezártság próbára teszi az alkalmazkodó képességet.
Még szülőként is jól tudnak jönni azok a technikák, hogy csak egy kicsi hasi légzéssel arra figyelünk, hogy jó, akkor most csak befelé figyelek, akár csak egy pár percet is csak magamra figyelek abban a nap során. Megosztom én is, hogy miben vagyok a társammal, a barátommal, a családdal, megélem a kapcsolataimat, és először mi legyünk rendben a saját érzéseinkkel, utána tudunk majd bármit is tenni, és segíteni, segítséget nyújtani a gyerekeinknek.
A szakpszichológus szerint meg kell élni a veszteségeket, el kell gyászolni a meghiúsult terveket, és meg kell találni azokat a tevékenységeket, amelyekkel töltekezni lehet.
Világszerte több mint 168 millió gyermeket érintettek a pandémia miatti iskola bezárások az elmúlt egy esztendőben. Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekjogi vezetője Szabó Gergőnek beszélt a részletekről.
168 millió gyermek szorult ki az iskola falai közül a pandémia következtében. Ugye itt több országot vizsgálta az UNICEF nemzetközi szervezete, és hát arra jutott, hogy 168 millió gyermeket érint gyakorlatilag az iskola bezárás, tehát vannak olyan országok, szám szerint 14 ilyen ország van a világon, ahol gyakorlatilag egy éve teljesen bezártak az iskolák, de a többi országban is folyamatosak a kibezárások, és hát arra próbáljuk ráirányítani a figyelmet, hogy ez milyen súlyos hatással van a gyerekek életére. Ugye nyilván az oktatáshoz való jog az az egyik legfontosabb joga a gyerekeknek, ami az ENSZ gyerekjogi egyezményében deklarálva van, amihez ugye nyilván minden ország, szinte minden ország csatlakozott, és ez szerint minden országnak garantálnia kell, hogy a gyerekek megfelelő oktatáshoz jussanak. De hát az a helyzet, hogy itt valójában az iskola bezárásokkal nem csak az oktatáshoz való joguk sérül, hanem egy sor egyéb más joguk is. Tehát azért azt látjuk, hogy főleg a kiszolgáltatott helyzetben lévő vagy sérülékeny társadalmi csoportban lévő gyermekek nagyon sok egyéb ellátástól esnek el azáltal, hogy nem járnak iskolába, legyen az akár az élelmezés, legyen az egyéb, nem tudom, fejlődő országokban az immunizáció, vagy az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés. És akkor van egy harmadik csomag is, ami pedig azt érinti, hogy milyen mentális hatása van a gyerekek életére az, hogy nincsenek közösségbe, hanem otthon vannak bezárva.
És egyébként hogy látják szakemberként, mit lehet tenni ebben a helyzetben, hogyan lehet javítani ezen az állapoton?
Az UNICEF mindenképpen azt hangsúlyozza, hogy ki kell nyitni az iskolákat, tehát hogy nagyon fontos az iskolák újranyitása, és hogyha felmerül az, hogy esetleg a járványnak egy újabb hullámában újra bezárják őket, mint akár mint most Magyarországon, akkor ezt nagyon alaposan fontolja meg. Tehát természetesen az UNICEF nem járványügyi, meg nem vírus terjedés szempontjaiból tud itt állást foglalni, viszont azt el kell mondania, hogy milyen hatással van a gyerekekre az, hogy ők nem járnak iskolába, tehát hogy őket nem közvetlenül érinti a vírus, viszont a egyéb jogaikat nagyon súlyosan sérti. Úgyhogy nemzetközi szinten kiadott egy útmutatót azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet újra nyitni az iskolákat, illetve hát az a célja, hogy a döntéshozók, a kormányzati szervek mindenképpen az alapján döntsenek, hogy mérlegelik ezeket a szempontokat is. Tehát nyilván a járványügyi intézkedések és az élethez való jog az a legfontosabb, és minden ország arra törekszik, hogy a legkevesebb áldozatot szedje a vírus, de nekünk meg az a feladatunk, hogy ezt egy csomagban láttassuk a világot, és láttassuk azt, hogy mi az ára annak, hogy mondjuk egy iskola bezárással próbálják végezni a járvány terjedését. Az UNICEF-nek egy pár hónappal ezelőtt készült szintén nemzetközi kutatása szerint, ami 191 országra terjedt ki, az akkori felmérések azt mutatták, hogy igazából az iskola bezárásoknak nincs szignifikáns hatása a járvány terjedésére. Persze itt a minden ilyen járványügyi információ kapcsán ez és ellentétes információk is gyakran megjelennek. Hivatalos UNICEF közleményben minden esetre ezt olvashattuk.
Az úgynevezett karantén kiégés, vagyis a digitális burnout a Z-generációt veszélyezteti leginkább. Az 1995 és 2009 között születettek nagyobb része középiskolás, akik most az online tanulás hatására mentális nehézségekkel is küzdenek, mondta egy brit felmérés adataira hivatkozva Berecki Enikő ifjúsági és generációs szakértő, a riporter Virányi Zsolt.
legalább napi 8 órát eltöltenek a képernyő előtt, de sokan ettől sokkal többet, és az is hozzájárul ehhez, hogy ingerszegény környezetben kell lenniük, a iskolai környezettől, a kortársaktól el vannak zárva.
Azt gondolná a laikus, hogy az 1995 és 2009 között született generáció tagjai azért hozzászoktak ahhoz, hogy az okostelefonok és a digitalizációk egyéb termékeivel nőttek fel, és hogy számukra ez nem okoz akkora kihívást, de ezek szerint mégis.
Ugyanis nekik is van igényük arra, hogy változatos környezetben legyenek. Az izoláció, bezártság felerősödhet, a depresszió is, és hogyha tartósan ezt élik meg, és ez, ha nincs tehermentesítve, akkor náluk is ugyanúgy kiégéshez vezethet.
A témában a nemzetközi kutatások mit mutatnak?
Készült egy kutatás decemberben, a Brit Országos Diák Szövetség készítette, és amelyből kiderült, hogy azon tanulók körében, akik online tanulnak, komoly gond a stressz és a depresszió, és ez akkor lehet igazán problémás, hogyha nincsen időben kezelve a diákoknál. Nincsenek beiktatva offline tevékenységek is, hanem folyamatosan a nap nagy részét a képernyő előtt töltik, és sokaknál az is nagy probléma, hogy a nappalok és az éjszakák egybefonódnak, nincs kedvük felkelni, nincs kedvük részt venni már reggel az órán, demotiváltakká válnak, fásultá, nerváltá válnak. Ezek a jellemzők megjelennek, akkor az egyértelműen a kiégés jeleire figyelmeztet. Éppen emiatt nagyon fontos a fiataloknak, hogy ők is erre odafigyeljenek, tudatosak legyenek, iktassanak be olyan offline tevékenységeket, amik egy kis változatosságot hoznak, tehermentesítik őket a folyamatos kényszer alól, hogy készen létben kell lenniük, ott kell lenni a képernyő előtt, okostelefon előtt, hogyha jön valamilyen üzenet, akár a tanártól, akár az osztálytársaktól, akkor azt rögtön nyomon tudja követni, ugyanis ez nagyon stresszes lehet számukra. Érdemes arra is odafigyelni az iskoláknak, hogy legyenek olyan időszakok, amikor nem várják el tőlük, hogy a képernyő előtt legyenek. Több ilyen diákkal beszélgettem, és látszik azoknál, akik kimozdulnak, van lehetőségük arra, hogy ne csak bent legyenek a négy fal között, azok sokkal jobb mentális állapotban vannak.
A szülők ebben a kérdésben hogyan tudnak segíteni? Hiszen sok esetben a válás megnehezíti ezt a problémát.
Igen, valóban. Azt lehet látni, hogy a szülők is nehéz helyzetben vannak. Már nem csak egy krízis állapotról beszélhetünk, hanem globális válsághelyzetről, gazdasági válságról is, ami egzisztenciálisan is nehéz helyzetbe hozhatja a szülőket. Nem beszélve arról, hogy a válások száma is emelkedett a KSH adatai szerint. Évente mintegy 25-30 ezer gyereket sújt a szülők házasságának felbomlása körüli időszak alatt bekövetkező lelki tortúra, és ez most azért is nehéz a fiatalok számára, a kiskorúak számára, mert nem tudnak feloldódni a probléma terhe alól azáltal, hogy közösségi programokon vesznek részt, találkoznak az osztálytársakkal, kortársakkal, esetleg megosztják a problémájukat velük, vagy olyan programokon vesznek részt, ami lehetőséget ad, hogy elfeledkezzenek kicsit ezekről a terhekről, így nagyon sokan magukra maradnak ezzel a problémával most. Tehát a szülőknél is fontos, hogy ők is jó, stabil állapotban legyenek, olyan élethelyzetben legyenek, amikor képesek arra, hogy odafigyeljenek a gyerekekre, és ha azt látják, hogy probléma alakulhat ki, akár túlzott eszközhasználat, akár a kiégés, akkor tudjanak nekik segíteni. És ami nagyon fontos a digitális burnoutnál, hogy ne negligáljuk a problémát, hogyha látjuk akár saját magunkon, akár a gyerekünkön. Ez nem segít, hogyha azt gondoljuk, hogy ez egy apró probléma, hanem fontos ezzel foglalkozni, kitenni az asztalra, és átgondolni, hogy hogyan alakíthatnánk úgy az életmódunkat apróbb dolgokkal, hogy segítsünk, hogy megoldást találjunk erre a problémára.
A digitális detox egy idegen kifejezés, de ez lehet a digitális burnout egyik komolyabb megoldási javaslata, azon kívül, hogy menjenek ki a fiatalok például a szabadba a gépek elől?
Vannak, akiknek ez megoldást jelenthet, viszont azok nem tudnak élni most ezzel, akik online oktatásban vesznek részt, hiszen az is fokozza a képernyő előtti időt, hogy ott kell, hogy tanuljanak, tehát ez nehezen megoldható ebben az időszakban. Ha szakember javasolja, akkor viszont mindenképpen fontos ebbe belevágni. Én azt javasolnám inkább, hogy az offline és az online tevékenységek egyensúlyára figyeljenek oda, illetve legyenek olyan alapszabályok, amikor nem használják például az okos eszközöket étkezés közben közös családi programokon. Kiválthatja a digitális detoxikációt az online oktatás alatt akár az is, és elegendő lehet, hogyha hétvégén tartanak offline napokat szombaton vagy vasárnap, amikor is odafigyelnek arra, hogy ne az okos eszközök irányítsák őket, hanem szabadabban meg tudják élni a napjaikat.
A részletekre összpontosítanak azok a gyerekek, akik sokat használnak technikai eszközöket, ez derül ki az ELTE kutatásából. Ha hosszú távon így marad a tendencia, akkor félő, hogy idővel sokkal kevesebb lesz a kreatív ember. Rezsek Győző kérdezte Konok Veronikát, az ELTE TTK-n működő Alfa Generáció Labor munkatársát, a kutatás vezetőjét.
A 4-6 éves gyerekeket vizsgáltuk, tehát az óvodás korosztály. Két kutatásból állt. Az egyikben behívtunk olyan gyerekeket, akik egyáltalán nem használnak mobilt vagy tabletet, illetve olyanokat, akik viszonylag sokat használnak ilyeneket. Felmértük különböző készségeiket, többek között a figyelmi fókuszt, összehasonlítottuk aztán a két csoport között. A második kutatásban pedig a gyerekeket két csoportba osztottuk, és az egyik csoportnak egy digitális játékot adtunk, a másik csoportban levő gyerekeknek viszont egy hagyományos, nem digitális játékot adtunk. Néhány percet játszottak ezekkel a játékokkal, utána figyelmi fókusz mérőtesztet alkalmaztunk.
Milyen eredmények születtek, hogyan befolyásolja, vagy befolyásolja egyáltalán a mobiltelefon, vagy tablet használat, vagy a műszaki kütyük használata a figyelmet?
A két kutatás abszolút megerősíti egymást, hiszen hasonló eredményt kaptunk. Tehát az első kutatásban azt kaptuk, hogy a mobilt vagy tablettet használó gyerekek inkább a részletekre irányuló figyelmi fókuszt mutatnak, vagyis hogy olyan ábrákat mutatunk nekik, ahol van egy nagy ábra, ami sok pici ábrából áll, például egy nagy nap, ami sok kicsi hóemberből áll, akkor általában az emberek, tehát a felnőttek is és a gyerekek is általában nagy ábrát szokták előbb észrevenni, de érdekes módon a mobilozó gyerekek inkább a kis ábrákat veszik észre hamarabb, tehát hogy a részletekre figyelnek.
Nem lehet fehér vagy fekete, de muszáj feltennem ezt a kérdést, hogy ez most jó vagy rossz?
Egyszerűen más ilyen a figyelmük. A részletekre irányuló figyelmi fókusz az inkább az analitikus gondolkodással jár együtt, míg az egészleges mintázatokra való fókusz, az pedig a kreativitással vagy a társas készségekkel. Tehát, hogy elképzelhető, hogy azok a gyerekek, akik sokat mobiloznak, és ezáltal a részletekre irányul a figyelmük, azok jobbak lesznek mondjuk a mérnöki vagy műszaki területen, rosszabbak lesznek a kreativitást igénylő vagy a humán pályán.
Előfordulhat az is, hogy afelé tolja a mai mindennapi életünk, meg technikai eszközökkel átítatott életünk ezt az egészet, hogy nagyon kevés kreatív ember lesz, aki a kreatív pálya felé fog orientálódni?
Egy kutatás alapján még nem lehet ezt biztosan tudni, de elképzelhető igen, hogy az embereknek meg fog változni az általános beállítódása.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!